abba a korosztályba van.
Kedves hallgatóink, Cseh István kanonok Putnoki plébánossal Pap Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Imavirrasztást hirdetett meg a békéért április 11-ére 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő mindenkit arra szólított fel, hogy csatlakozzon az imavirrasztáshoz. A Szent Atya húsvét vasárnap délelőtt a Szent Péter téri szabadtéri oltárnál mutatott be Szent Misét, majd délben a Bazilika központi lódzsájáról olvasta fel olasz nyelvű húsvéti beszédét, majd Urbi et Orbi áldást adott Róma városára és az egész világra. Tavalyi megválasztása óta ez volt az első húsvéti üzenete, amelyben elődeitől eltérve nem sorolta fel a világ háborús övezeteit, de felszólította a népek vezetőit, hogy tegyék le a fegyvert, és a háború kirobbantása helyett válasszák a békét. A híveket arra biztatta, ne legyünk közömbösek, ne adjuk meg magunkat a rossznak. Nem a rosszé az utolsó szó, mivel a feltámadott legyőzte azt. Húsvét az egész életünket mássá teszi, és segít, hogy boldogok legyünk, hangsúlyozta Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek. Erdő Péter húsvét hajnalán hangüzenetben szólt a hívekhez, kiemelve az ünnep azt hirdeti, hogy van túlvilág, és Jézus ma is erőt ad az embereknek. Hozzáfűzte, a keresztények feladata, hogy ezt az üzenetet továbbadják a világnak. Erdő Péter békét kívánt minden embernek, és köszönetet mondott a felépülését segítő imádságokért és támogató üzenetekért. Egyelőre Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de észnél kell lenni, a szükséges ellenőrzéseket és folyamatos védelmet teljesíteni kell, jelentette ki a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján, miután Kiskundorozsma mellett személyesen győződött meg a török áramlatgázvezeték magyarországi szakaszának előző napon elrendelt megerősített katonai védelméről. A kormányfő a helyzetet súlyosnak értékelte, utalva arra, hogy előző nap a rendelkezésre álló információk alapján a Magyarországot ellátó török áramlatgázvezeték vajdasági szakaszán szabotás akciót készítettek elő. Köszönetet mondott a szerbeknek a gyors és hatékony fellépésért, amivel értékelése szerint megakadályozták, hogy nagyobb baj történjen. Jelezte, a nyomozás, a szabotás akció feltárása még zajlik. Még 4 napig csütörtökön 16 óráig kérhet a szavazáshoz mozgó urnát a helyi jegyzőtől levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán. A mozgásban egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár. Ezt követően csak személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással lehet a kérelmet benyújtani. A mozgó urna iránti kérelemnek az érintett személyazonosító adatain túl tartalmaznia kell a mozgó urna igénylés okát is, illetve a címet, ahová a választópolgár a mozgó urnát kéri. Megnyílt a budapesti Gellért-hegyen a megújult Citadella a nagyközönség előtt húsvét vasárnap kora délután. Az alkalomból 2 napon keresztül ingyenes programokkal várják az érdeklődőket. A Citadella átadó ünnepségén Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet. Az erőd falain belül egy mintegy 6000 négyzetméteres mindenki számára ingyenesen látogatható közpark létesült. A kilátó teraszokról Budapest látványos panorámája tárul a látogatók elé. A környező zöld felület is bővült, a korábbi 1,5-szeresére mintegy 20 000 négyzetméterre nőtt, és különleges növényritkaságokkal is gazdagodott. A felelős állattartás fontosságára hívja fel a figyelmet a húsvéti ünnepen az állatvédelemért felelős kormánybiztos. A húsvéti időszakban évről évre sok családban merül fel, hogy élő nyulat ajándékozzanak a gyermekeknek, azonban fontos tudatosítani, az állat nem ünnepi kellék, vagy néhány napra szóló meglepetés, hanem érző élőlény, amelynek tartása hosszú évekre szóló felelősséget jelent, írja Ovádi Péter. Húsvét vasárnap volt az év eddigi legmelegebb napja. A Hungaromet adatai szerint nagy területen melegedett 20 Celsius fok fölé a levegő hőmérséklete. Az északnyugati vidékeken 25 fokot is közelítette. Vasárnap kora délután a legmelegebbet Hegyeshalomnál mértek, 23,6 fokot, a leghidegebbet pedig Siófokon, ott csak 16 fok volt. Végül a keddi időjárásról. A felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. Egyre inkább a gyengén felhős napos idő válik jellemzővé hazánk nagy részén. Azonban az északkeleti tájak fölé vastagabb felhőtömbök sodródhatnak. Záporos csapadék is akadhat. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul a keddi napon. Híreinket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először kerékpárral, ezt követően a Nyíregyházi Sportinfo rendezvénnyel, majd karatéval, egy jubileumi programmal, ügyességi versennyel, végül pedig egy sportdíj átadásával foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Nehéz idényre számítanak idén a kerékpárosok. A 2026-os várakozásokról Schneller Domonkost, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnökét hallják.
Nagyon bízom benne, hogy sok jó versenyre tudnak menni majd a versenyzőink. Például az országúti szakákban, ott lesz most Szlovéniában lesz az Európa-bajnokság, és én azt szeretném, arra törekszünk, hogy egyrészt minden több kvótánk legyen, másrészt minden kvótát föl is töltsünk, tehát adott esetben olyanokat is vigyünk ki, akinek nem biztos, hogy van esélye dobogóra állni, viszont szokják meg a nemzetközi környezetben történő versenyzést. Ez nagyon fontos, a másik pedig az utánpótlásnak a fejlesztése, hogy minél több erőforrást tudjunk az utánpótlásba tenni. És hát nyilván a legfontosabb pedig az, hogy minél több fiatal, minél több gyerek gondolja azt, hogy ő neki a jövője lehet a kerékpározás. Erre próbáljuk bíztatni őket, ebben próbálunk előrelépni. Léteznek ilyen toborzó kampányok, ebből lehetne még többet csinálni, csak nincs elegendő klub, akik tudnák fogadni a belépő új gyerekeket. Tehát a klubokat kell mindenképpen támogatni. Ezt egyébként az edző támogatásokat jelentősen megnöveltük a 2026. évben, és azt gondolom, hogy az edzőknek a megbecsültségét, főleg azoknak, akik gyerekekkel foglalkoznak utánpótlás korosztályban, hiszen ők kevésbé látványos a munkájuk, ők nincsenek fönt a tévéképernyőkön, nem nyilatkoznak a Tour de France-on, vagy a Tour de Hongrin, vagy más versenyeken, viszont hogyha ők nem végzik el azt a munkát, amit kell, akkor nem lesz, akik följebb tudjak menni profi szintre, tehát az ő munkájukat kell leginkább elismernünk, és erre törekszünk a szövetségnél.
Schneller Domonkos elárulta azt is, hogy gőzerűvel készülnek Los Angelesre, és elsősorban arra törekszenek, hogy ne csak országúti kerékpározó legyen kint az olimpián.
Molnár Noémi, aki BMX-ben egy hatalmas nagy fiatal tehetségünk, és nagyon-nagyon sokat remélünk tőle. Neki tudtunk egy olyan edzőt idehozni Nagy-Britanniából, aki nem csak 5 percen, hanem a teljes BMX keretet tudja edzeni, úgyhogy hogy James Jones, és le tudtunk vele szerződni, ami egy nagyon nagy előrelépés az egész szakák számára, és a BMX Racing, ami pedig egy teljesen más sport, ami szintén olimpiai sport, ott pedig Köhler Timont, aki kettős állampolgár, magyar-svájci fiatalember, és nagyon-nagyon jó eredményei vannak a saját korosztályban, és ő most, hála Istennek, némi rábeszélés után a magyar sportállampolgárságot választotta, tehát innentől kezdve Magyarországnak fogja az olimpiai pontokat és az olimpiai indulást gyűjtögetni. Nagyon bízunk benne, hogy ténylegesen kvótát fog tudni szerezni, és tudunk érte is majd szorítani Los Angeles olimpián. Én azt gondolom, hogy ha egyel tudnánk növelni a kvótáknak a számát, az a kerékpár sportra fordított többlet támogatással körülbelül arányos lenne. Nyilván, hogyha tau sportág lennénk, akkor sokkal több kvótát tudnánk szerezni adott esetben pályakerékpárban is, ahol nagyon-nagyon drága a létesítmény, nagyon-nagyon drágák a felszerelések, és az utaztatás is. Tehát ami nagyon nagy problémát jelent, hogy pályakerékpárban, meg BMX-ben a legtöbb verseny az tengeren túl van, tehát nem Európa fókuszú igazából, hanem az Egyesült Államokban, Ausztráliában, BMX-ben egyébként az Egyesült Arab Emirátusokban, Kínában, tehát olyan helyen vannak adott esetben világkupa futamok, ahol pontot lehet szerezni, hogyha ezeket kihagyják, akkor nincs olimpiai kvóta, viszont nagyon drága ott elutazni. Maga az utazás, az ottani repülőgép szállás, az egész felszerelésnek a kiutaztatása, ez egy nagyon költséges dolog, ezért is kell az, hogy a szövetségnek tudjuk növelni a támogatását, és jó lenne, hogyha minél több cég be tudna szállni szponzorként is, ugyan, mint ahogy más sportágokban.
Kedves hallgatóink, Schneller Domonkost, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnökét hallották. Nyíregyháza a 17. helyszín volt, ahová ellátogatott a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárságának Sportinfo 2026 rendezvénye. 2010-től a sport kiemelt stratégiai ágazat, 2025-re pedig már 10-szeresére nőtt az állami sporttámogatás, közölte Schmidt Ádám, az ágazatért felelős államtitkár Nyíregyházán.
Az egyik legfontosabb célunk az az, hogy az embereknek jó, megfelelő értékeket közvetítsünk. A másik célunk az az, hogy szemben a virtuális térrel olyan példaképeket állítsunk a fiatalok elé, a magyar társadalom elé, akik valódi teljesítményt tettek le az asztalra. Én emlékszem, Mohácsi Máté, amikor fölkísért itt a Continental Arénába, kérdezte, hogy jártam-e már itt, jártam. Engem még Sitko Ernő vezetett itt körben néhány évvel ezelőtt. Sitko Ernővel is azt tudom mondani, hogy egy olyan ikonikus példaképe a magyar kosárlabda társadalomnak, és egyébként ezen keresztül meggyőződésem az egész magyar sportvilágának, akire méltóképpen kell, hogy emlékezzünk, aki rengeteg fiatal csábított le a kosárlabda pályára, és aki a válogatott mezben elképesztő mennyiségű örömet szerzett valamennyi sportrajongó honfitársunknak. Ilyen és őhozzá hasonló példaképekre van szükségünk.
Az elmúlt 16 évben több mint 106 milliárd forint sporttámogatást kapott Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye. Ennek köszönhetően épülhetett meg a Nyíregyházi Atlétikai Centrum, újulhatott meg a Városi Stadion, és alakíthattak ki 64 kültéri sportparkot a térségben, mondta az államtitkár. A rendezvényen kiderült az is, hogy ez volt az eddigi legnagyobb sportinfó. Az érdeklődők a Nyíregyházi Continental Arénában várták legnagyobb létszámban az előadókat. A sportinfók fontos eleme a kérdezfelelek, így a sportolók, edzők, vezetők, illetve valamennyi érdeklődő feltehette kérdéseit a nyíregyházi helyszínen is. Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselő pedig egy fontos bejelentést is tett a tenisz sporták kapcsán.
Hiszen olyan nemzetközi tenisz versenyek jöttek Nyíregyházára, ami felírt minket a tenisz sport történetébe is, történelmébe is. Én azt hiszem, hogy ezek folytatódni fognak tovább, és információim szerint a közeljövőben 4 padelpályát is át fogunk adni a Marsó Tenisz Centrumban. De hogyan is kellene folytatódni a tenisz centrum fejlesztésének? Egy fedett tenisz csarnok építése lenne a vágy álom Nyíregyházán, és megállapodtunk államtitkár úrral, polgármester úrral egyeztetve, a városvezetéssel egyeztetve, hogy a tenisz centrum tervezésének a forrását biztosítani fogják számunkra.
A Vármegyei Sportszakmai Fórumon 2010 óta eltelt időszakban a magyar sport területén, illetve a térségben elért legfontosabb eredményeket is bemutatták. A sport képes arra, amire csak nagyon kevés terület. A sport olyan embereket nevel, akik képesek az életük során helytállni, bármilyen kihívások elé kerüljenek, hangzott el az előadásokban. A kormány számára kiemelt jelentőségű volt, illetve a sportirányításban is megfogalmazott cél volt a különböző létesítmények fejlesztése is, ahol 21. századi motiváló körülmények között tudják várni a fiatalokat. Az elmúlt 16 évben több mint 106 milliárd forint sporttámogatást kapott Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye. Ebből közel 48 milliárd forint érkezett infrastrukturális fejlesztésre, a fennmaradó összeg pedig a sportegyesületek működését segítette. Ez is jól jelzi, hogy a magyar kormány számára valóban kiemelt stratégiai ágazat a sport, hangzott el a fórumon. A sportrendezvények szerepéről és annak közösség formáló hatásáról Bai Balázs, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet főigazgatója beszélt.
Ezek mind olyan élmények, amik egyrészt erősítik a identitásunkat, ami büszkévé tehet bennünket, ami remélhetőleg közelebb hoz sok mindenkit a sporthoz, ne adj Isten, emiatt fognak elkezdeni atletizálni, mert úgy akarnak gyalogolni, mint a Máté, úgy akarnak futni, mint a Molnár Attila, vagy úgy akarnak majd kalapácsot vetni, mint Halász Bence, és még sorolhatnám. És utána így szépen kezdődnek el karrierek, kezdődnek el életutak, szenvedélyek, és válhatunk egy szebb országgá.
Kiemelt vidéki sportegyesületként a Nyíregyházi Sportcentrum évi 400 millió forint támogatást kap, míg a kisebb sportszervezeteket a Hiszek Benned sportprogram keretében tudják segíteni, hangzott el a sportfórumon. A belgiumi Pelt adott otthont a 12. Open Belgium első karate globál nemzetközi megmérettetésnek, ahol kiváló eredményt ért el Dobos Réka. A magyar parasportoló katában aranyérmet, még kümitében ezüstérmet szerzett. Réka szerint a siker mögött rengeteg munka, kitartás és alázat áll. De úgy véli, mindig van hová fejlődni. A részletekről a díjazottat tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Hát egy versenyfelkészülés sose zökkenőmentes. Nyilván a egész versenyek kapcsolatban ugye vegyes érzelmeim vannak, meg a felkészülés során, de nyilván igyekszek mindig a 110%-ot kihozni magamból, mert is sose elégszek meg kevesebben. Hát a versenyfelkészülés számomra ugye az utóbbi 3 hét verseny előtt sajnos edző nélkül kellett töltenem, mert elfoglaltsága volt, de ki lett adva, hogy mit kell itthon elvégeznem, és én azt megcsináltam tuklaniszor. Mellette ugye én járok gyógytornára is, illetve én is edzek itthon, ugye mind karatét, mind erőlétjegyzést, úgyhogy elég összetett általában az edzések. Viszont ami megnehezítette a felkészülésemet, hogy ugye most irattam fel az új aktív kerekesszékemet, mert ezt 6 év után irathatunk ugye újat, és én bíztam benne, hogy abba tudok kimenni versenyezni. Viszont kipróbálás alatt, meg ahogy ugye próbáltam nyilván betörni, meg megszokni, kiderült, hogy csapágy, és így vissza kell vinnem szervizbe, úgyhogy a régi székemmel kellett versenyeznem, ami persze már elég öreg és recseg ropog, úgyhogy imádkoztam, hogy kibírja a repülőutat, mert sokszor dobálják sajnos a széket, mikor berakják ugye a reptérbe, és bíztam benne, hogy épségbe kiér a székem, ugye a lábaim mondhatni kiútnak Belgiumba, illetve ugye a versenyfelkészüléshez még hozzátartozik, vagy inkább a kimenetelhez, hogy ugye, ahogy nekem van egy autoimmun betegségem, ami asztémia gravis, az ugye az izmaimat gyengíti, ugye mi így egy nappal hamarabb megyünk ki külföldre mindig a verseny van. Mert a többiek úgy érkeztek, hogy pénteken, és ugye szombaton volt a verseny, mi meg már ugye csütörtökön kiutaztunk, hogy az izmaim tudjanak ugye regenerálódni, illetve ugye tudjak teljesíteni következő nap.
Mesélj már erről az arany és ezüstéremről.
Hát ugye Kata és Kümita számban indultam, ugye tudni kell, hogy a Kata ugye a forma gyakorlat, ugye én egyedül vagyok bent a küzdőtéren. Most az én kategóriámban jelenleg 5 voltak. Az aranyé viszont a belgiumi ellenfelemmel mentem Belgiumba, nyilván ezért egyszer nehezebb is volt. Izgultam nagyon, hogy meg lesz-e az aranyérem, hisz nagyon oda tettem magam, verseny előtt mindig felrakom a fülesem és elmélyülök. Így a saját gondolataimban, hogy át tudjak szellemülni a katára, amikor majd kezdődik a számom, és hát nem nagyon mertem kinézni a bírókra, amikor ugye pontoztak engem, mert ugye még azt is nézik a végén, ugye, hogy mennyire vagyunk határozottak, és vagyunk még benne ott a gyakorlatban, úgyhogy és végén meglepő módon sikerült elsőnek lennem. Reméltem, hogy első leszek, de nagyon-nagyon sok munka volt benne, és nem volt egy egyszerű ellenfelem.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Dobos Réka parasportolót hallották. Egész napos programmal ünnepelte a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium, hogy 50 évvel ezelőtt indult el az intézményben a testnevelés tagozat. Délelőtt a diákok több sportágban mérhették összetudásukat, délután pedig volt Vasvár is, jelenlegi és korábbi neves sportolók meséltek életükről, pályafutásukról. Páskó Judit igazgatónőt hallják.
Nagy örömmel számolhatok be róla, hogy most a felvételi időszak végéhez közeledve azt látjuk, hogy nagyon népszerű, továbbra is töretlen az érdeklődés a testnevelés tagozat iránt. A meghirdetett 22 helyre több mint 4-szeres a jelentkezés, tehát én úgy gondolom, hogy megint sikerül majd kiválasztani a tehetséges sportolókat.
Az 1921-ben alapított intézményben a 75-76-os tanévben indult el a testnevelés tagozat. Azzal a céllal, hogy iskolai keretek között neveljék a sportolói utánpótlást úgy, hogy a versenyzők fejlesztése mellett aktív életmódra ösztönözzék a nem sportoló diákokat is. A tagozat népszerűsége 50 éve töretlen. Mivel a testnevelés tagozatos diákok egyesületekben sportolnak, a délutáni edzésekre, meccsekre és a hétvégi versenyekre is tekintettel kell lenniük a pedagógusoknak. Mint Pók István munkaközösség vezető elmondta, az elmúlt évtizedekben kialakult a sport és az oktatás közötti egészséges egyensúly.
Nagyon figyelnünk kell arra, hogy azok a gyerekek, akik sportolóvá szeretnének válni, és hogy az ő sport munkájukat megfelelően tudjuk összehangolni az oktatással, azzal, amit nekünk itt az iskolában meg kell, hogy tanítsunk. Úgyhogy ez többnyire sikerül, tehát nyilván figyelnünk kell arra, hogy a gyerekek terhelése az megfelelő legyen, mikor vannak nekik mérkőzéseik, mikor vannak nehezebb edzéseik, mikor tudjuk azokat a dolgokat, amiket viszont mi szeretnénk azokat behajtani, úgymond rajtuk. Úgyhogy, de ezt már megtanultuk itt a évtizedek alatt itt a Vasváriban, úgyhogy ezt azt hiszem, hogy ebben profik vagyunk.
Megerősítette ezt az egyik legeredményesebb jelenlegi vasváris diák, Várkondi Levente is. A küzdősportokat űző végzős tanuló fiatalkora ellenére már felnőtt világbajnoknak mondhatja magát.
Tavaly évben sikerült három ilyen világcímet szereznem. Varsóban voltam a Európa Open-en grappling sportákból, ott második lettem. Aztán szereztem még egy világbajnoki címet Thai-box szabályrendszerbe, később és évvégén ilyen Kempo szabályrendszerbe kevert szabályrendszerbe is sikerült felnőtt világbajnoknak lennem.
Vasné Harman Gyöngyi, az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Sportbizottságának elnöke kiemelte a sport közösség formáló erejét, és azt, hogy későbbi példaképek kerültek ki a vasvári padjaiból. Ilyen példakép dr. Szabó Tünde, aki úszóként ezüstérmet szerzett a 92-es barcelonai olimpián.
Nagyon fontos a támogató közeg egy fiatalnak, és itt a Vasvári Pál gimnáziumban mindent meg tudtak kapni a fiatalok, én is mindent megkaptam, segítettek a tanárok, úgyhogy én mindig örömmel érkezem ide, hiszen nagyon nagy élmény találkozni a még engem is tanító pedagógusokkal, az új tanárokkal, és tényleg hihetetlen az, hogy milyen elkötelezettek, milyen szorgalmasak, milyen segítőkészek most is, és én azt gondolom, hogy így lehet folyamatos megújulással sikeres egy iskola, és a Vasvári Pál iskolába régen is menő volt járni, és most is az.
A délelőtt folyamán a diákok többek között kipróbálhatták magukat küzdősportokban, röplabdázhattak, kosárlabdázhattak, és rendeztek egy futballtornát is. Délután pedig az iskola jelenlegi és korábbi diákjai tartottak élménybeszámolót a szép számú hallgatóságnak. Az Ózdi Marosi István városi sportcsarnokban rendezték a napokban a térségi diáksportfesztivált. Vancák Attila szervezőt hallják.
Igazából a Magyar Diáksport Szövetség hirdette meg 3 éve, hogy ilyen diáksportfesztivál-szerűen rendezzenek a térségek nem versenyeket, hanem igazából sportos, mozgásos programokat. Ennek a lényege az, hogy kötetlenül minél többen egyszerre mozoghatnak, mindenki azonos játék lehetőséget, mozgási lehetőséget kap, és kipróbálhatja magát a különböző mozgásformákban. Igazából itt a térségben már télen megrendeztük a nagyobbaknak a második korcsoportosoknak, ez most a kisebbeknek a programja, az első korcsoportosok, első-második osztályosok láthatók itt, és összesen 8 állomást teljesítenek.
A rendezvényen összesen 80 tanuló vett részt 4 iskolából. A Sajóvárkonyi, a Bojki Tamás, az Újvárostéri és a Vasvári téri általános iskola diákjai 8 különböző pályán próbálhatták ki ügyességüket és állóképességüket. A program az alapkészségek fejlesztéséről szólt. A feladatokat különböző eszközökkel hajtották végre a gyerekek, a pályákat pedig a meghívott iskolák testnevelői állították össze, minden intézmény 2 feladattal készült. A sportoló gyerekek a feladatok teljesítése után pecséteket gyűjtöttek pontgyűjtő füzetekbe. A programban szerepelt többek között vízhordás, váltóban, labdahordás, labdavezetés, valamint zsákban ugrálás is. A diákoknak mindegyik feladat tetszett. Eke Esztert, a Sajóvárkonyi Általános Iskola testnevelőjét hallják.
A Sajóvárkonyi Általános Iskolából 2 csapattal érkeztünk, 2 10-fős csapatot hoztunk. és két feladattal készültünk. Az egyik egy ninja egyensúlypálya, ahol egyensúlyozni kell tornapadon, és át kell kúszni nekik egy taktikai rúd alatt, valamint van benne egy kis zsámolyon keresztülugrálás. A másik pálya pedig egy póktojás feladat, ahol a kosárlabdát a póktojásnak nevezzük, és pókjárásban kell elvinni a labdát egy megadott pályán keresztül. Nagyon ügyesek a gyerekek egyébként.
A szervezők a jövőben is megtartják a Diáksportfesztivált, hiszen a gyerekek szórakozva, játékosan, de mégis mozogva tölthették el a délelőttöt. Gyöngyös sportéletének meghatározó alakját Köves Péter tanárt is Pro Civitate díjjal jutalmazták idén a testület döntése értelmében. A több évtizedes pedagógusi és edzői munkája során generációkat nevelt a mozgás szeretetére, miközben aktívan formálta a helyi sportéletet is. Testnevelő tanárként több iskolában tanított, tollaslabda klubot alapított, és a kézilabda is mindig közel állt a szívéhez. A részletekről a díjazottat tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Borzasztóan meglepett a dolog. Semmilyen előszelét nem éreztem ennek, hogy ez be fog következni. Nagyon jól titkolták azok, akik tudtak erről a ismerőseim körébe, a baráti körbe. Úgyhogy nagyon jó sikerült a meglepetés mindenképpen, és hát amikor meghallottam először, nem is nagyon jutottam szóhoz, mert valóban egy rendkívül meglepő és megtisztelő dolog ez számomra. Idő kell, mire ezt az ember megemészti.
Nagyon sok oldalú emberrel ülök itt szemben, és a tevékenysége főleg a sport felé orientálódott. Mikor dőlt el ez fiatal ember korában, vagy diák korában, hogy ön a sportnak fogja szentelni az életét, mondjuk pedagógusként?
Hát talán akkor, amikor másodszor is az a véletlen vagy szerencse ért a tanulmányom során, hogy általános iskolás koromban is testnevelő tanár volt az osztályfőnököm, és középiskolában is testnevelő volt az osztályfőnököm, általános iskolában Trabalik István, középiskolában pedig Bodó Attila tanár úr. Nyilvánvalóan ez is szerepet játszott ebben a dologban, de hogy ekkor dúlt volna, hogy ettől dúlt volna el, ezt én nem tudom. Minden esetre, amikor el kellett dönteni, hogy a továbbtanulásomat milyen irányba tervezem, akkor született meg részemről ez az elhatározás. Azóta kitartok emellett.
Számos gyöngyösi iskolában töltötte be ezt a pozíciót, hogy testnevelés tanár. Kronológiailag mehetünk, hogy hol indult a pályája, és honnan búcsúzott nyugdíjas éveire?
Én az érettségi után a gyöngyösi vízművállalatnál dolgoztam 2 évig. Amikor felvettek a főiskolára, akkor én munka mellett végeztem a főiskolát, akkor én Vámosgyörgyhez kezdtem el tanítani. Vámosgyörgyön tanítottam 4 évig. Csodálatos 4 éven volt. Nemigen volt előttem még ott testnevelő tanár, és nagyon-nagyon megbecsülték ott az én munkámat. Nagyon szép eredményeket értünk el. Hát talán a legkiemelkedőbb az lehetett, amikor a 4 próba, atlétika 4 próba csapatversenyekben a megye összes sportiskoláját meg tudtuk előzni ezzel a kis falusi iskolával, amelyik eddig még sehol nem szerepelt. Akkor felfigyeltek rám Gyöngyösön, így kerültem be a gyöngyösi egyes számú általános iskolába. Akkor itt Jankovics Béla volt a testnevelő kollega, ő volt a szakfelügyelő, felfigyelt rám a mezőgazdasági szakközépiskolának a vezetője. Akkor átkerültem oda. Aztán 7 évi mezőgazdasági szakközépiskolában történő munka után kerültem a Vakbottyán szakközépiskolába, és 19 év Bottyánban történő tanítás után kerültem az utolsó 12-15 évemet, már a nyugdíjat is melevesszük, a Berzen a János gimnáziumban.
Az előző percekben Köves Péter testnevelő tanárt hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője, Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
a remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Húsvét üzenetéről az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem egyetemi lelkészség három tagjával, Varga Mirabella, másodéves biológia, Csordás Levente, negyedéves földrajz történelem, és Juhász Fanni, másodéves gazdálkodási menedzsment szakos hallgatókkal beszélgetünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Szeretettel köszöntelek benneteket a Szent István Rádió stúdiójában. Húsvét ünnepére készülünk, de amikor már ezt a adást, ezt a beszélgetést a hallgatók hallják, már húsvét hétfő van. De mégis nagyon fontos az, hogy erről az ünnepről beszélgessünk. Ugye hát húsvét hétfő az már nem annyira egyházi tartalmú, de mégis fontos az, hogy a húsvétról ezen a napon is beszélgessünk. Milyen módon készültök húsvétra? Kinek mit jelent a készület?
Nekem főleg az elcsendesedés jut ilyenkor eszembe, hogy ugye nagyböjtben sokszor fogadalmakat teszünk, lemondunk dolgokról, böjtölünk, viszont emellett nagyon fontos, hogy ne csak úgy éljük a világi életünket, hanem ugye a húsvét előtti napokban kicsit elcsendesedjünk, és tényleg kicsit rákészüljünk erre az ünnepre, hiszen ez egy nagyon fontos ünnep így a keresztény körökben, és fontos, hogy tényleg magunkban nézzük, olvassuk a Szentírást, eljárjunk a misékre, a vigíliára, mindenre, ami a húsvéthoz kapcsolódik, és hogy itt tényleg kicsit átérezzük, hogy mit is jelent nekünk ez az ünnep.
Az én esetem az kicsit egyéni, én mostában kezdtem el magával a hitte és a saját hitem és a vallásra is foglalkozni. Én katekumenátusra is mostában kezdtem el járni, és pont húsvétkor fognak nagyszombaton majd megkeresztelni, és nekem a tapasztalat, hát önreflektálás és még a csendes hímnek az elérése még ebben utolsó néhány napban húsvét előtt.
Fanni?
Én is tovább osztom a többiek gondolatát ezzel az önreflexióval kapcsolatban. Hát ugye a böjtel kezdődik így igazából a húsvétre való ráhangolódás, és számomra is ez egy olyan időszak, amikor magamba szállok, és tényleg elcsendesedem, és próbálom a világi dolgokat kizárni, és tényleg Jézus feltámadására készülni. Egyre többet járok ilyenkor misére, hetente többször, imádkozom, olvasom a Bibliámat, több időt töltök családdal, barátokkal ebbe a keresztény közösségbe, úgyhogy nekem is ez.
Akkor te most fogsz megkeresztelkedni. Igen. Mi a meghívásodnak a története, hogyan jutottál el eddig a pontig?
Hát ez egy nagyon hosszú és változatossággal teli történet. Én magával úgy a kereszténysége, így általánosan a vallás egy eléggé ellenszenves nézetet vallottam még kiskoromban, tehát ez a nem volt meg a teljes világkép is, és meg volt az a saját, hát most már kicsit szégyelt nézet, hogy jó, én ateista vagyok, és akkor az Isten az ilyen nem létező dolog, és ez is szépen az évek alakulásával, vagy egyre inkább, hát én is maga a személyiségem fejlődött, egyre inkább kezdtem azt a belátást, nem is kifejezni, inkább tényleg ez a megérezni, tehát ez a belső fejlődés, hogy tényleg ez a világnak az összefüggései tényleg egyrészt olyan bonyolultak, de mégis értelőek valamilyen szinten, mert minden összefügg, hogy ez így tényleg, mint hogyha van egy felső hatalom, tehát itt Isten, ami az egészet kitalálta, és magának az, hogy az egész keresztény üzenet, tehát Isten és Jézusnak az üzenete irántunk az, ami mégis csak egy olyan lelki erőt tud adni az embernek, amiért tényleg érdemes hinni mindazért, amiért például Jézus is meghalt értünk, és mindinkább azért küzdeni, hogy mi is egyszer majd, hát nem ebben a földi életben, hanem azután mi is ott álljunk majd, nem is mellette, de azért a környezetében. A lelkiség is egy nagyon nagy nyomás, hát ez inkább lekés volt, az pozitív értelemben, a szó legpozitívabb értelmében. Ide is engem is meghívtak egyébként, pont egy imaestre, nem a tavaszra, még az őszire, és az volt az, ami tényleg elkezdte azt, ami a rávett engemet, hogy eljárjak gyakrabban a legkisebb estékre is, az imaestekre is, még inkább foglalkozzak egyetemnek ezzel a részével, és ez szintén nagyon jó döntés volt, tehát így most így érzem, hogy az élet így kezd összejönni nekem minden értelemben is, és ezért nem lehetek sosem eléggé hálás Istennek, Jézusnak is, persze mindazoknak, akik ezen az úton támogatnak engem.
Igen, tehát mindig kell a támogató közeg. Mirabellához visszafordulok, hogy a lelkészség miben segíti a ti hiteteknek a megélését, gyakorlását?
Szerintem az egyik legfontosabb a közösség. Tehát, hogy így hetente összejárunk, és ez ilyen biztos pont például nekem a héten, hogy tudom, hogy keddenként este oda megyünk, együtt vagyunk, megéljük a hitünket, beszélgetünk, akár aktuális témákról, akár, hogyha vannak valakinek egyéni problémái, akkor Máté atya is ott van, a többiek is adnak segítő hozzászólásokat, és tényleg így fel tudunk göngyölni egy témát nagyon sokáig. És hát az imaestekre is, ugye, ami pont a héten volt, hogy így látszik a közösség ereje, hogy így látszik, hogy olyan arcok is visszajönnek, akik már mondjuk lediplomáztak, vagy már családjuk van, és jönnek vissza, és ilyenkor látszik meg, hogy mennyi keresztény fiatal van, mert hogy sokszor egyedül tudjuk érezni magunkat, hogy hát nem hiszem el, hogy tényleg nincs senki, meg hogy így látszik, hogy azért az egyetemi szakokon nem feltétlenül látszik meg mindenhol ez a keresztényi hit, de itt a lelkészségi alkalmakon mindig látszik, hogy sosem vagy egyedül.
Fanni, neked a lelkészség miben segít?
Én most csatlakoztam a lelkészséghez a tavaszi fél év folyamán, és nekem ez egy rettenetesen nagy pozitív lökés volt, mivel az életemnek egyik nehezebb korszakán vagyok most túl, amiben Máté atya segített, és én nagyon-nagyon sokat imádkoztam egyébként fiatalabb korom óta kezdve egy közösségét, mert én soha nem voltam egy ilyen közösségnek a tagja. És én igazából így mindig, én úgy tekintek erre vissza, hogy így egyedül próbáltam így a kis lelki életemben haladni, és azt hittem, hogy ez így van jól. Aztán most, hogy csatlakoztam, rájöttem, hogy nem. És hogy mennyit tud dobni egy közösség azon, hogy én meg tudjam élni a vallásomat, a kereszténységemet, és tényleg az, hogy egy ennyire összetartó közösség vagyunk, és én annyira hálás vagyok, hogy tudtam ide csatlakozni, mert tényleg rengeteget dob ez az egész.
Úgy gondolom, hogy talán a legnehezebb tanúságtétel a hitünkről beszélni, illetve hát a feltámadás öröméről, a húsvét titkáról beszélni, tanúságot tenni. Ha mégis titeket megkérdeznének, akár olyanok, akik még nem a Krisztusi úton járnak, akár olyanok, akik veletek egy közösségbe tartoznak, hogy személy szerint nektek mit üzen a feltámadás, mit üzen a húsvét?
Reményt mondanám, tehát, hogy ez egy remény mindenki számára, hogy Jézus feltámadt értünk, és hogy vállalta ezt a hatalmas fájdalmat, és tényleg az összes bűnünket eltörölte azzal, hogy ő meghalt, és feltámadt értünk, és hogy ez mindenkinek reményt adhat, hogy megváltottak minket, és van esély arra, hogy mi is örök életet élhessünk, és hogy aki ezt így tényleg elülteti magában ezt a gondolatot, hogy bármit csinál az ember, bármilyen bűnös életet él, hogyha tényleg a Krisztusi útra lép és elkezdi Jézus Krisztust követni, akkor van esélye arra, hogy örök élete legyen. Ez szerintem akkora remény, és tényleg akkora löket az életben, hogy aki ezt valaha megtapasztalja, azutána nem szeretne majd letérni a Krisztusi útról.
Levente, neked akkor te most így az út elején, legelején jársz?
Maga a húsvét, meg a Jézusnak feltámadása, egyrészt az, amit Mirabel mondta, a remény is, de valamilyen szinten, sőt nem is valamilyen szinten, inkább teljesen a magának. Jézus az kis is ezáltal, hát a másik két személyiség is, tehát a Atyának, Fiúnak és Szentlélektek összességében hatalmát, tehát Jézus, ő teljes tudattal vállalta azt, hogy ő meghal értünk, bárhogy más módon is cselekedhetett volna, hisz ő maga mondta, hogy az ő szavára Isten légiónyi angyal tudna leküldeni, hogy akkor itt rendet vágna, de nem, ő vállalta ezt, de egy teljes tudattal meghalt értünk, és feltámadta a halálunk napon. Tehát ez is arra rejtett, de isteni hatalmá is elmondja ezt Jézusnak, amit a tanítványok sejtettek, sőt, tudhattak, hisz a csodák által mi is csak volt tapasztaltuk ezzel, mégis a feltámadás az olyan volt, hogy megértjük, hogy azért a tanítványok kicsit után néztek utána, hogy hová tűnt meg felt, és akkor és hát végső soron inkább arról is szólhat ez, hogy a felvallása saját hitünknek. Tehát az a pillanat, amikor tényleg az apostoloknak és azoknak a tanítványoknak, akik megmaradtak Jézus oldalán, hogy az tényleg megszilárdította a hitét, akik addig még bizonytalanok voltak, mint maga Péter is, aki többször is megingott a saját hitébe, utána tényleg az a kőszikla lett, amire az egyház egy irátot épít. Ez is bennünket is segített abban, hogy tényleg büszkén felvállaljuk azt, hogy mi miben hiszünk, saját hitünknek a szilárdságában és a felvállásában.
Nekem a húsvétról igazából a feltétel nélküli szeretet az, ami legelsősorban eszembe jut, mert mi emberek nagyon sokszor nem igazán tudjuk felfogni, milyen is feltétel nélkül szeretni, de Jézus a kereszthalál által mutatta meg nekünk, hogy milyen is a feltétel nélküli szeretet. Ő nem vár el semmit, ő csak azt szeretné, hogyha vele maradnánk az úton. És a kérdés az úgy hangzott, hogy a nem hívő embereknek Igen. is. Az az ember, aki megtapasztalja ezt, hogy milyen is a feltétel nélküli szeretet, az utána már nem fog tudni visszamenni. Tehát, hogyha az ember képes és hajlandó kinyitni a szívét, és befogadni ezt a szeretetet, amit az Úr őszintén ad, és nem vár el semmit, nem az van, hogy akkor én adok neked ezt, te pedig adol nekem azt, hanem nem. Sima feltétel nélküli szeretet, ez az, ami az embert el tudja vinni egy olyan úton, ami a mennyországba visz.
Igen, tehát hogy a krisztusi szeretet az nem méricskél.
Igen.
Igen, hanem ad.
Álltok szótlanul, a dárd a földre hull, itt más erő az Úr, itt más erő az Úr. Az hosszú volt, de eltűnt már a hold, a hajnal felsikolt, a hajnal felsikolt. Föltámad, halleluja, föltámad, halleluja.
Leventéhez kicsit visszafordulva, Péter apostolt említette, de említhetjük ugye Tamás apostolt is, akit ugye sokszor hitetlenként is nevezünk, de tulajdonképpen mondhatjuk azt is, hogy kételkedik, ő kételkedett először, hogy Jézus valóban feltámadt-e, de amikor megérint ugye a testén a sebeknek a helyét, akkor egy gyönyörű tanúságtételt tesz, hogy én Uram, én Istenem. Nekem ez így egy eléggé közel áll a szívemhez ez a tanúságtétel. Volt-e már az életetekben, gondolom volt olyan esemény, ahol nektek is így úgymond meg kellett vallanatok a hiteteket?
Szerintem mindannyiunk életében volt olyan pillanat, amikor úgy éreztük, hogy most igen, tehát hogy nekem el kell mondanom azt, hogy én tényleg hiszek Istenben, és én ezt az egyetem kezdéshez kapcsolnám. Amikor ide kerültem Egerbe, ugye 2 éve a biológia szakra, mi egy egész kevesen vagyunk a szakon, tehát hogy ilyen 10 fő körül vagyunk, és hát elkezdtünk ismerkedni egymással, ki, hogy, mint. És volt egy olyan pillanat, ami nekem nagyon megmaradt, hogy így valaki, nem tudom, már mondta, hogy nem érti, hogy miért katolikus ez az egyetem, és hogy semmi, ennek semmi értelme. És akkor én úgy voltam, hogy na jó, én akkor most veszem a bátorságot, és elmondom így az egész szak előtt, így az első héten, hogy már pedig én római katolikus vagyok, és hogy én ebben hiszek, ezt fogadják el, és hogy engem úgymond ezzel hagyjanak békén. És megértésre találtam, és azok a szaktársaim a mai napig, amikor ilyen téma jön föl, akkor így rám néznek, vagy hogyha olyat mondanak, akkor bocsánatot kérnek tőlem, hogy bocsánat, ezt nem úgy akartam, meg nem neked akartam, meg nem tudom. És hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy tényleg legyen mindenkinek bátorsága arra, hogy akár olyan közegben is, ahol tudja, hogy ez nem feltétlen kap elfogadást, megvallja, hogy én igenis hiszek ebben.
Levente, akkor te most Nagyszombaton a keresztség szentségével ugye első áldozó is leszel, meg bérmálkozó is leszel, tehát úgymond a beavató szentségekben mind részesülsz, és ez is ugye úgymond feljogosít, felhatalmaz továbbra is hát a tanúságtevő életre.
Nekem is az első ilyen tényleg hivatalosan felvállalása a hitemnek, az pont a családom előtt volt egyébként. A családomnak több tagja is elméletben valamelyik felkezethez tartozik, megfelelve így római katolikus és református felkezetek között. De amikor én elmondtam nekik, hogy én meg fogok keresztelkedni, felkértem valami családtagomat, hogy valamelyik tisztjét az vállalja már el nekem, és meg felkértem, akkor egy kicsit így néztek, hogy igen, hát hogy ez így picit nagyon furán jön, hiszen így régen ez nagyon hangosan ellene volt, és akkor igen, ez a régi hangos ellenzés, és ami úgy meg bekövetkezett, az a csendes változás. Tehát ez a ki is kellett mondom, hogy hát ez az én dolgom volt, tehát így őszintén ez leginkább önmagamnak kellett először kinyilvánítani, hogy igen, én ebben hiszek. Pont emiatt a fejlődés miatt mi mindig vannak olyan kétségek bennem, mint például előbb említett Tamás és Péter apostoloknál, és ami próbál inkább a racionális, meg ez a nagyon kételkedő kétségekkel teli oldal, ami mindig így elhatárolni attól, hogy most akkor én akkor ezt nem így kéne színe, csomó minden nem úgy függ össze, hogy az átlag ember gondolná, és akkor jön maga az erősebb oldal, ami hisz, és akkor ez mindig megerősíti, és megerősítem önmagamban ezt a elhivatottságot, és elég könnyen lett fogadva. Ennek örültem nagyon, tehát senki sem próbált meg beszélni erről. Ez nagyon hálások a családomnak.
Igen, tehát ez is kegyelem, hogy rajtad keresztül működik Isten kegyelme, és most te így a szüleid, családod felé is tudsz tanúságot tenni. Fanni, neked volt ilyen tanúságtevő alkalmad?
Igen, én is így az egyetem első évében találkoztam ezzel, amikor így ismerkedtem én is különböző emberekkel, és hát igen, én is találkoztam ateistával is, akivel így kisebb így hitvitába keveredtünk, hogy akkor most de létezik, de nem létezik, és én akkor is kiálltam. Tehát, hogy mert ugye jönnek ezek a klasszikus, de ha Isten létezik, akkor miért van ez, miért van az kérdések, de én kiálltam akkor is a hitem mellett, hogy de igenis van. És igen, voltak olyan közösségek, ahol több olyan közösség, ahol ismét kiálltam és megvallottam, és utána csatlakoztak hozzám, hogy hát igen, én is. Tehát, hogy fel kell szólalni, hogy a többiek is tudják, és a többiek is tudjanak csatlakozni. Úgyhogy igen.
Igen, szerintem is nagyon fontos az, hogy merjünk tanúságot tenni a hitünkről, és ugye hát a hitünknek a középpontja a feltámadás ünnepe, hogy Krisztus nem csak meghalt értünk, hanem fel is támadt. Végezetül még arra kérnélek benneteket, hogy Jézusnak az a mondata, amikor megjelenik a tanítványoknak, és nem ismerik meg őt, biztatja őket, hogy én vagyok, ne féljetek, és ugye, hogy békesség veletek. Tehát ez a két üzenet az, hogy ne féljetek, illetve hogy béke, most talán a béke a legeslegaktuálisabb. A beszélgetés elején is említettétek ugye az elcsendesedést, az is már valamilyen szempontból szerintem a békével függ össze, de hogy mégis számotokra Jézusnak ez a két mondata, hogy én vagyok, ne féljetek, és béke veletek. Milyen üzenetet hordoz ebben a nagybőjti, illetve húsvéti időszakban?
Nagyon fontos mondatok, tehát, hogy tényleg én is nagyon szeretem őket, és nekem az egyik kedvenc részem a Bibliában, hogy ugye 365-ször van benne az, hogy ne félj. Tehát, hogyha lebontod, akkor minden napra elmondja neked, és minden nap elmondja neked Jézus a Biblián keresztül, hogy ne félj. És ez nagyon fontos, mert nagyon sok mindenben megnyilvánulhat ez a félelem, akár a hitben, akár így a világi életben, és hogy ez nagyon fontos, hogy tényleg Jézus elmondja, hogy ne félj, és hogy békesség veled, és hogy ő ott van, és hogy szerintem ez a legfontosabb, hogy tényleg tudja az ember, hogy Jézus ott van mellette minden nap, minden helyzetben. A tanítványok is először nem hitték el, hát ez valami hatalmas dolog, tehát ilyet még világ nem látott, és hogy tényleg el kell hinni azt, hogy ez megtörtént, és hogy tényleg Jézus feltámadt érted, és hát szerintem ez a legfontosabb üzenete Jézusnak, hogy ne félj, mert hogy ő szeret.
A mai világban a legtöbb ember napi szinten pont a félelemmel találkozik a legtöbbször. Fél attól, hogy időben kelljen fel, fél attól, hogy időben élje túl a munkanapot, vagy az iskolát, vagy akármelyik más részét, fél, hogy amikor hazai, akkor ne történjen semmi baj. Napjainkban is több konfliktus is zajlik a világunkban, ami még több félelmet tud adni okot, hisz ezeknek is vannak hatásai, milyen kés az ember, de az egész film úgy hat, mint egy nagy nyomás is, mint egy tojás, maga az ember így nyomja a film, és akkor ha nincsen semmi se, ami belülről megtartaná a vázát, akkor összeroppan. Pont maga az, hogy ne félj, meg maga Jézus is tud lenni egy olyan váz, amiről hiszünk abban, hogy lesz ennél jobb, hiszünk már abban, hogy van remény, az is elegendő erőt tud adni ahhoz, hogy új út reménnyel váljunk szembe mindenféle félelmek, amivel találkozhatunk.
Nekem is ugyanez jutott eszembe, amit Mirabella mondott, hogy a Szentírásban 365-ször szerepel a ne félj. Ugye ez a mindennapi megerősítés, és igen, az is, amit Levente mondott, hogy az emberek mostanában már tényleg nagyon sokszor ezzel találkoznak, ezzel a félelemmel. És ezek az üzenetek számomra is nagyon fontosak, hisz én is szembenézek ezekkel a félelmeimmel, vagy ezekkel az aggodalmakkal minden nap, de engem megnyugtat belülről az a tudat, hogy nem vagyok egyedül. És az Isten ez mindig itt lesz mellettem, és mindig egy hatalmas nagy támasz lesz. És a húsvét ez pont ezt nyilatkoztatja ki, hogy feltámadt értem, meghalt értem, vállalta a bűneim kockázatát, és kitartott mellettem, és itt lesz. Szokták azt is mondani, hogy aki hisz Istenbe, az olyan, mintha egy csónakban ülne, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek viharok, hanem azt jelenti, hogy a csónak nem fog elsüllyedni. Úgyhogy én is így gondolom, hogy ez a ne félj. Igen.
Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, és kívánom azt, hogy mi is itt mindnyájan, illetve a rádióhallgatók is tapasztalják meg azt, amit Jézus mondott, hogy igen, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, amiről itt ti is beszélgettünk, és kívánom azt, hogy húsvét öröme tényleg mindenkihez eljusson, és mindannyian boldog és hiteles keresztények legyünk az ő kegyelméből, és akkor Levente, téged meg akkor Isten hoz, és Isten hozott a keresztények családjában, majd akkor nagy szombaton a keresztség, illetve a szentségek által. Köszönöm szépen nektek a beszélgetést.
Mi köszönjük
szépen. Kedves hallgatóink, Varga Mirabellával, Csordás Leventével és Juhász Fannival beszélgettünk, akik az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem hallgatói és az egyetemi lelkészségnek a tagjai.
nekem mindenem, ami segít. Én Uram, én Istenem, fogadtál az életem, hadd legyek egészen a tiéd. Én Uram, én Istenem, fogadtál az életem, hadd legyek egészen a tiéd. Hadd legyek egészen a tiéd.
A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorai